Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk Máté evangéliumának 16. fejezetében, a 13. verstől a következőképpen. Amikor Jézus Cézárea a Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Tegnap a nagyfiam facebookozott, és engem is hívott, mert talált valami érdekeset, amit meg akart mutatni, valami érdekes kémiai kísérletet, de nem az a lényeg, hanem ahogy rátekintettem a Facebook oldalára, néztem, hogy milyen csoportokban van benne. Hát van a Nagytarcsai ifi csoport, a gyülekezetnek az ifjúsági csoportja. Éppen láttam, hogy a tegnap konfirmáltakat már bevették az ifisek maguk közé a Facebook csoportba. Aztán van a nagy ifjúságnak külön Facebook csoportja, de vannak még egyéb csoportok is, amiben a nagyfiam benne van. A gimnáziumi osztálynak is van csoportja. Aztán van olyan, hogy minden, ami sport, nagytarcsai fiatalok vannak benne, akik szeretik a meccseket nézegetni, és egymásnak így írogatják a véleményt a foci csapatokról, meg egyebekről, meg a Facebookon keresztül hívják egymást le a grundra focizni. Van olyan csoport is, hogy minden, ami zene, és ott pedig zeneszámokat osztanak meg egymással, és így tovább. És ahogy már tudtam, hogy erről az igéről fogok ma beszélni, ez jó apropót adott, hogy elgondolkozzak azon, hogy különböző csoportok, különböző közösségek vannak a világon, de mindig van valami alap, ami összeköti, ami megadja annak a bizonyos közösségnek az alapját, ami összeköti a beletartozó embereket. Ugye az előbb felsoroltak be nagytarcsai ifi, akik péntek esténként összejárnak az imaházba, és azon kívül, hogy igét hallgatnak, és énekelünk, és imádkozunk, azon kívül előtte meg utána szeretnek együtt lenni, játszani, beszélgetni. A minden, ami sport, az nyilván a sportról szól, a sport köti össze azt a közösséget. A minden, ami zenét, a zene köti össze. Valamit szeretnek együtt csinálni. Van valami alap, ami összeköti ezeket a fiatalokat, akik beletartoznak. Tehát mindig van valami, amire épül, ami összeköti. Az egyház, a gyülekezet, mint közösség mire épül? Ugye megszoktuk már azt, hogy Pünkösd második vasárnapján mindig az egyház a téma. Mert Pünkösd kettős ünnep, egyrészt a Szentlélek kiáradásának az ünnepe, egyrészt annak az ünnepe, hogy megkapjuk mi is a szívünkbe a Szentlélek ajándékát, hogyha hiszünk Jézusban. Másrészt pedig egy születésnap, az egyház születésnapja, hiszen Pünkösd napján jött létre az első keresztény gyülekezet. És így van ez megosztva, a Pünkösd vasárnap a Szentlélekben való élet szokott a téma lenni, másnapon pedig az egyház, a gyülekezet, a keresztény közösség. Mi köt össze bennünket, akik itt vagyunk a templomban? Mi az az alap, amire mindannyian építünk, hogy mi végül is egy közösség vagyunk? Mitől vagyunk mi egy közösség? Hát a felolvasott igéből egyértelműen kiderül, hogy ez a közösség a Jézusban való hitre épül. Azokra az emberekre épül, akik vallják, hogy Jézus Krisztus Isten, Úr és megváltó. Péter a Szentlélek által elmondja ezt a hitvallást: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Egy messiás váró zsidó hívő számára ez mindent jelentett, ebben minden benne van. Az, hogy Jézus egy az atyával, hogy ő isteni személy, hogy ő megváltó, hogy ő úr. Ebben az egy mondatban az egész apostoli hitvallás és az egész níceai hitvallás benne van, mint egy dióhéjban. És elmondja ezt a hitvallást, és Jézus pedig azt válaszolja rá, hogy te Péter vagy, kőszikla. Nyilván nem Péter apostol saját maga a kőszikla, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a sötétség éjszakáján mennyire ingatag volt, és mennyire nem volt még erős a hite. Tehát nem az ő személye, mint egy ember személye, az a kőszikla alap, hanem az a hitvallás, ami megfogalmazódik benne a Szentlélek által. Az a Péter, akivé lesz majd ő, ugye itt még az evangéliumi történet pünkösd előtt van, de Jézus már tudja, hogy a Szentlélek által kivé lesz majd ez a Péter, hogy tényleg kősziklává lesz, mert a Szentlélek által meg fog benne ez erősödni. És azt mondja, hogy én erre a sziklára, ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni. Erre majd még szeretnék visszatérni. Tehát tulajdonképpen magára Jézusra épül a gyülekezet, az egyház, aki a kőszikla. Mitől más ez a közösség, mint bármelyik másik közösség itt a Földön, bármelyik másik emberi közösség? Hát ugye a minden, ami sportot, azt néhány fiatal hozta létre. Ez egy emberi indítatású közösség. Vagy a minden, ami zenét szintén. Az egyház, a gyülekezet egy olyan közösség, amit nem emberek hoztak létre. Amit nem emberek alapítottak. Isten hozta létre, és Isten hozza létre ma is. Azt olvastuk itt a 17. versben, azt mondja Jézus, hogy boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Tehát azt a hitvallást, amit Péter itt kimondott, azt nem ő az emberi gondolkodása által hozta össze, nem emberi gondolkodás, emberi bölcselkedés, filozófia által jutott el erre a hitvallásra, hanem a mennyei atya jelentette ki neki a Szentlélek által. Tehát ha valaki el tudja szívből mondani ezt a hitvallást, az a Szentlélek által lehetséges ma is. A hitet a Szentlélek adja, ahogy pünkösd napján is. A Szentlélek kiáradása előtt nem volt gyülekezet. A Szentlélek nélkül nincs hit, nincs hitvallás. Néha el szoktam azon gondolkozni, hogy milyen Péter apostolnak az a pünkösdi prédikációja. Olvassuk majd el, hogy ha azzal a prédikációval én kiállnék több ezer ember elé, és elmondanám szóról szóra, ki térne meg erre? Ki tért volna meg pünkösd napján Péter prédikációjára? Úgy viccesen meg is jegyeztük néhányan lelkészek, hogy vannak jó prédikátorok mostanában is, az evangélikus lelkészek között is vannak, akik nagyon jól tudnak prédikálni. Hát Péter apostol prédikációja nem olyan magas röptű, nem olyan fényes ott pünkösd napján, ami legalábbis le van írva, amit Lukács leírt belőle. Akkor hogy lehet az, hogy 3000-en megtérnek? Meghallgatják ezt a prédikációt, és 3000 embernek a szívébe hit ébred. És kérdezik, mit tegyünk, atyámfiai férfiak? És akkor Péter mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Szentlélek nélkül nem lett volna annak a 3000 embernek megtérése és megkeresztelkedése. Szentlélek nélkül nem jutottak volna hitre attól a prédikációtól, amit Péter ott elmondott. Én azt gondolom, hogy Isten ezeket a dolgokat direkt végzi, direkt intézi úgy, hogy emberileg ne legyen az olyan nagyon kitűnő prédikáció, mert még esetleg az az ember azt gondolja, hogy ő hozta létre az eredményt, az ő szavainak a gyümölcsei, az a 3000 ember. És mostanában is sokszor tapasztaljuk, hogy gyenge prédikációkra megtérnek emberek, és esetleg fényes szónoklatokra meg nem. Mert a hit a Szentlélek ajándéka. A megtérés a Szentlélek ajándéka. Ez Istentől van. Nem tudunk hitet produkálni magunktól. Megtér ez a 3000 ember, és mi volt rájuk jellemző? Rögtön utána Péter pünkösdi beszéde után, rögtön azután, hogy megtérnek, megkeresztelkednek, azt írja Lukács, aki nyilván kikérdezett minden szemtanút, és úgy írta meg az evangéliumot is, meg az apostolok cselekedeteit is. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. A hittanosokkal, amikor pünkösdről tanulunk, akkor utána erről is tanulunk, hogy hogy született meg az egyház, hogy jött létre az első keresztény gyülekezet. És akkor ennek kapcsán szoktunk arról is beszélni, hogy mi volt akkor jellemző egy gyülekezetre, és mi ma a jellemző a mai gyülekezetekre. És akkor szoktam kérdezni a gyerekeket, hogy mondják el a véleményüket, hogy ők ezt hogy látják. Az volt a jellemző, hogy közösen részt vettek az apostoli tanításban. És kérdezem a gyerekeket, hogy egy mai gyülekezetre ez jellemző? Okosak, és tudják, hogy igen. Azért eljövögetnek családi istentiszteletre, meg úgy összességében van valami benyomásuk a gyülekezetről, annak ellenére, hogy a hittanosaink nagy többsége nem hívő családból van, nem olyan családból, ahol a szülők, nagyszülők templomba járnának. De azért úgy eljönnek karácsonykor, húsvétkor, meg családi istentiszteletekre is, és tudják, hogy igen, igen, az apostolok tanítása van leírva a Bibliába, és a lelkész néni meg a lelkész bácsi azt olvassa és azt magyarázza, tehát a mai gyülekezetre is jellemző, hogy részt vesz az apostoli tanításban. Aztán az imádkozásban, hát ez egyértelmű, minden hittanórán, minden bibliaórán, minden istentiszteleten van imádság is. Ez bizony jellemző a mai gyülekezetre is. Aztán a kenyér megtörése, ami ugye az úrvacsorát jelenti, hát ez is egyértelmű, hogy a mai gyülekezetre is jellemző. És a közösség, és a gyerekek itt bizonytalanodnak el, mert ezt nem tudják, mert ez nem látványos dolog, mert attól, hogy eljönnek a templomba, eljönnek egy családi istentiszteletre, az nem egyértelmű számukra, hogy egy mai gyülekezet is összetart-e, segítenek egymáson a tagok, szeretik egymást, kiállnak egymásért, jót mondanak egymásról, vigasztalják egymást. Ez az ő számukra, hogy betévednek időnként a templomba, ez az ő számukra nem egyértelmű. Erre nem szoktak válaszolni. De én el szoktam nekik mondani, hogy igen, hogyha gyülekezetnek nevezzük magunkat, akkor ez is érvényes kell, hogy legyen ránk. Ha csak az a három van meg, igaz a három lábú szék is megáll, de azért a legtöbb székre mégis négy lábat teszünk, kell az a negyedik is. Ha mi azt állítjuk magunkról, hogy egyház vagyunk, gyülekezet vagyunk, keresztény közösség vagyunk, akkor kell, hogy meglegyen ez a negyedik jellemző is. Kell, hogy szeressük egymást, mert ezt Jézus mondta. Arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretitek egymást. Kell, hogy összetartsunk, kell, hogy kiálljunk egymás mellett, kell, hogy megvédjük egymást, kell, hogy ne higgyük el egymásról a pletykákat, a rágalmakat, hanem egymásnak a javára magyarázzuk a dolgokat. Kell, hogy legyen összetartozás, összetartás. Olyan nagy örömömre szolgált, amikor megtudtam, hogy van egy csoport, lehet, hogy van több ilyen csoport is, de ugye nem mindenről tudok, de most nemrég hallottam, hogy van egy csoport a gyülekezetben, akik az istentiszteleten és a bibliaórán kívül is összejárnak, és együtt olvasnak igét, együtt imádkoznak, énekelnek, és segítik egyéb dolgokban is egymást. És ettől olyan melegség öntött el a szívemet, hogy de jó. Mert úgy néha az ember elbizonytalanodik, hogy biztos, hogy jó közösség vagyunk mi itt. nagytartsai evangélikus gyülekezet. És amikor hallok ilyen dolgokat, hogy igen, azért vannak a gyülekezetben olyanok, akik összetartanak, imádkoznak egymással és egymásért, segítenek egymáson, amiben tudnak. Ez úgy melegséggel önti el a szívemet. Vagy az is melegséggel önt el, amikor azt látom, hogy az ifjúsági csoport tagjai nem csak 7 órától 9-ig vannak együtt péntek este, amikor hivatalosan van az ifjúsági bibliaóra időpontja, amikor igét magyarázunk, és beszélgetünk az igéről, és énekelünk, meg imádkozunk, hanem ők szeretnek egyébként is együtt lenni. Ők szeretnek együtt elmenni focizni, szeretnek együtt elmenni moziba. Nem csak péntek este jönnek el, hanem eljönnek szombaton is, időnként még vasárnap is, hogy együtt játszanak és együtt legyenek. És szoktam őket faggatni, hogy vannak azért ifin kívüli barátaik, és vannak azért igyekeznek barátságot tartani osztálytársakkal, meg ifin kívüli fiatalokkal, de azt mondják néhányan, és ez olyan jó hallani, hogy de valahogy együtt jobb. Nincs trágárság, nincs az a sok hőzöngés, már zavarja őket, ahogy a hitük erősödik, már zavarja őket néhány olyan dolog, ami más csoportokra jellemző. És szeretnek együtt lenni. Adrian Plasz Kegyes kétbalkezes című művének a második kötetében van egy Stephanie nevű hölgy, és azzal megy a többiek idegére a gyülekezetben, hogy állandóan azt mondogatja mindig mindenkinek, akivel összetalálkozik, hogy az egyház az nem egy ház, hanem emberek közössége. És amikor egyszer mondja, kétszer mondja, akkor mindenki bólogat, de aztán utána már mindenki olyan kínosan mosolyog, hogy most miért mondogatja ezt a Stephanie? Az egyház nem egy ház, hanem hát persze, hogy így van, mindenki tudja, hogy így van. Ezt nagyon jól tudjuk, ezt megtanultuk a konfirmációra készülve, hogy nem a templom a lényeg, hanem az emberi közösség a lényeg. Milyen jó, hogy így van, mert hogy az afrikai szegényeknek nincs pénzük templomot építeni, de összegyűlnek, a mai napon is együtt vannak, egy-egy fa alatt, vagy egy-egy szalmatető alatt, mert az emberi közösség a lényeg. És Adrian, aki tulajdonképpen ebben a sok nevetést munkáló művében igaz történetet ír meg, az ő saját életének a történetét, de úgy, hogy görbetükröt tart a keresztények elé, mert kis karikatúra is van benne, kicsit felnagyítja azokat a hibákat, amik megvannak közöttünk, keresztények között. És azzal fejeződik be, azzal a fejezettel a második kötet, amikor éppen együtt vannak egy házi bibliaórán, és látja Adrian, hogy Leonardnak, az egyik tagnak nagyon szomorú az ábrázata, és kérdezi, hogy mi van veled, Leonard, tudnánk esetleg segíteni rajtad? És akkor biztatásra kijön az őszinte vallomás. Megtérése előtt alkoholista volt, amitől Jézus megszabadította, de azt mondja, hogy most, hogy anyám meghalt, tudom, hogy nem szabadna innom, de annyira mélyen vagyok. A lélek sötét éjszakáját élem át, és olyan jó nektek többieknek, van erős a hitetek, meg állandóan arról beszéltek, hogy Isten szól hozzátok a Biblián keresztül, én egy semmi vagyok, egy senki vagyok, engem nyilván Isten nem is szeret. Persze mindenki megdöbben és elhallgat, jönnek a hamis vigasztalások. Ó, hát imádkoztál már érte, hogy Isten erősítse meg? Imádkoztam, de nem használt. Ó, szeretnéd, hogy én imádkozzak érted? Ne, inkább ne imádkozzál érte, mert akkor meg kell játszanom azt, hogy sokkal jobban vagyok, és az most nagyon nagy energiát igényelni, hogy megjátszam magam és képmutatóskodjak. És akkor mindenki döbbenten néz, hogy most mit kezdjenek Leonarddal, aki most tényleg nagyon mélyen van. Gyásza van, elbukása van, hitetlennek érzi magát, úgy érzi, hogy talán nincs is Isten, és csak azt látja, hogy én innen kilógok, a többiek hisznek, imádkoznak, jól vannak, fellegekben járnak időnként, én innen kilógok, én hitetlen vagyok, ostoba vagyok, mit keresek én itt egyáltalán a keresztény közösségbe. És akkor Stefani jön megint a szokásos mondókájával, de hát Leonard, mondok valami vigasztalót, tudtad, hogy az egyház az nem egy ház, hanem közösség? És Adrian magában azt gondolja, hogy valaki hallgattassa már el ezt a nőt, mert most megint ezzel jön, amikor valami sokkal komolyabbról van szó. És a lelkipásztor Edwin azt mondja, hogy Stefani jól beszél. Igen, itt van a megoldás elrejtve. És elkezdi mondani a saját élettörténetét. Nem is tudták a lelkipásztorról a közösség tagjai, hogy ő is alkoholista volt a megtérése előtt. És elmondja a saját vallomását, és azt mondja, hogy tudod, az, hogy van közösség, hogy Jézus ezt így rendezte, ez nagyon-nagyon fontos. Hiszen a közösség megtartó erő. Most én jól állok a hitben. Tudlak tartani téged, aki most gyenge vagy a hitben, vagy éppenséggel teljesen elveszítetted a hitedet. Az én hitem meg a te hitetlenséged most kiegyenlíti egymást. Így tudjuk a közösségbe egymást tartani. Most te mélyen vagy, én meg magasan vagyok. De én, aki magasan vagyok, most tudlak téged tartani. És amikor te leszel magasan és én leszek mélyen, akkor te tudsz engem tartani. Tudjátok, testvérek, amikor Jézus arról beszél, hogy erre építem fel egyházamat, erre a kősziklára, akkor az egyház szó a görög eredetiben az eklézsia, a kihívottak közössége. Nyilván, hogy Jézus sem egy épületre gondolt, meg nem struktúrára gondolt, hanem emberi közösségre, az ő hozzá tartozó emberek közösségére. Ezzel eszembe jutott közbe az is, hogy mennyire jó dolog az, hogy a konfirmandusok együtt vizsgáznak, mint egy csoport. Nem egyenként kell számot adniuk, hanem együtt adnak számot, mint egy csoport. Nekem ez annyira nagyon tetszik, mert ez szimbolizálja azt, hogy ez így van az egész életünkben, hogy Isten előtt mi, mint egy közösség vizsgázunk, nem egyenként, nem csupán egyenként, hanem mint közösség mérettetünk meg. És ez nagyon-nagyon jól kifejeződik ezzel a konfirmációi vizsgával. Leonardot hitetlenségével együtt tartja a közösség. És mit mond Jézus? Hogy az egyházon a pokol kapui sem vesznek erőt. És itt is a közösség hangsúlyozódik. Nem ígéri azt Jézus, hogy te, hogyha egyedül vagy, és nem jársz közösségbe, és nem jársz gyülekezetbe, hanem ahogy ugye sok ember mondja, hogy tudok én egyedül is imádkozni otthon, meg én a magam módján vagyok vallásos, nem kell nekem ahhoz gyülekezet, de Jézus nem ígéri azt, hogy amikor egyedül van az ember az ő hitével vagy hitetlenségével, akkor nem vesz rajta diadalmat a pokol kapuja, hanem azt ígéri, hogy az egyházon nem vesz diadalmat. A teljes közösségen nem vesz diadalmat. Úgyhogy nagyon vigyázzon az, aki azzal kérkedik, hogy ő egyedül is tud hívő lenni. Nem biztos, hogy meg tud állni, amikor a pokol kapuj el akarják nyelni. De a közösség, a gyülekezet, az egyház, hogyha a szó igazi értelmében gyülekezet és közösség, akkor megmarad és diadalmat vesz a pokol kapuin. Amikor Edwin a lelkipásztor mondja a vallomását, ezeket a dolgokat, amit előbb összefoglaltam, akkor azt mondja a közösségnek, hogy fogjuk meg mindannyian egymás kezét, és körbeülve megfogják egymás kezét, és azt kérdezi, hogy mondd, Leonard, hiszel azokban a kezekben, amelyek most a kezedet fogják? Igen, válaszolta, valóságos embereké. Így van. És ezek a valóságos emberek tagjai Jézusnak. Ezért, amikor az ő kezüket fogod, Isten kezével találkozol. Ami egyikünknek hiányzik, az mindannyiunknak hiányzik. Amilyen van az egyikünknek, az mindannyiunké. Leonard a bal keze felül levő Glóriáról lassan a jobbján ülő Endre nézett, és először az este folyamán halvány, bágyat mosoly jelent meg az arcán. Edwin körbenézett a csoporton. Ki sem tudom mondani, mennyire szerencsés vagyok, hogy vezetőként szolgálhatok közöttetek. Amikor akárcsak ezen kis csoporton is végignézek, rájövök, hogy mennyire gazdag vagyok. Stephanie megosztotta ezt az igazságot velünk, igaz, hogy nem először, de milyen csodálatos ez az igazság, és mennyire illett arra, ami ma este közöttünk történt. Leonard, aki szeretetreméltó és nagyon különleges, Anne, aki olyan kedves és bölcs, Gloria, aki tele van könyörülettel és segítő szándékkal, Gerald, aki számtalan napomat megvidámította, és akit Isten most egy különleges feladatra hív, Richard és Dorin, akik most bajokkal küszködnek, de régi hűséges barátok, akik azt lesik, hogyan szolgálják az Urat, néha talán túlságosan is. És Adrian, aki alábecsüli az erősségeit, és akinek gyengesége a világ számára ajándék. Nem akarok érzelgősnek hangzani, de akkora öröm tudni azt, hogy ezek az értékek ugyanúgy az enyémek, ahogy a tiétek is. És ami a negatív dolgokat illeti, hát azokat is ugyanúgy megosztjuk. És emiatt felváltva Jézussá kell válnunk egymás számára. Nem így gondoljátok? Nekem nagyon is szükségem van mindnyájatokra, hogy ezt megtegyétek értem. Ezután még hosszú ideig ültünk csendben, a gyertyafénybe bámulva. Azt hiszem, ezzel befejezem a naplóírást, csak még egy utolsó dolgot akarok leírni. Ezt próbáltam elmondani ennek, mielőtt elment aludni. Azt akartam elmondani, hogy vannak napok, amikor nagyon aggódom, és kétségbe vagyok esve az egyház miatt. De amikor ma este ott ültünk a sötétben, a nappaliban, azzal a pislákoló fénnyel a közepén, akkor a szívem legmélyén tudtam, hogy az egyház, Stephanie igazi egyháza végül meg fog állni. És azért fog megállni, mert minden nemzedékben van néhány olyan ember, mint például Edwin. Olyanok, akik akkor is, amikor a szavak elhallgatnak, a proféciák megszűnnek, a bakkecske szökkelések véget érnek, és a vallásos színlelés és szerepjátszás többé senkit sem csap be, akkor is készek arra, hogy valóságosan viseljék a mellettük élő kis emberek terheit, akik hisznek abban a megdöbbentő, örökkévaló igazságban, hogy egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérben részesülünk. És azt hiszem, hogy közben olyanokká válnak, még ha csak kicsit is, mint mesterük és barátjuk, aki réges-régen ott függött a kereszten, nem szégyelve, hogy olyan összetörté és bolondá legyen, mint Leonard Sin és Adrian Plass és Everett Glender, és mások a gyülekezetben és az egész világon, mert szeretett minket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te szerettél minket, és ezért engedted magad összetörni, bolondá tenni. Magadra vetted a mi összetörtségünket, a mi bolondságunkat. Magadra vetted a mi hitetlenségünket. Uram, kérlek, hogy Te gyógyítsd meg a szívünket, a lelkünket. Annyi sebbünk van, annyi fájdalmunk van, annyi csalódásunk van. Csak Te tudsz bennünket meggyógyítani. És kérlek, hogy törzsd a szívünkbe a Te szent lelkedet. Hogy meg tudjunk állni, mint egyház, mint közösség. Betöltsön bennünket a Szentlélek, és meg tudjunk állni, és fel tudjuk venni egymás terheit, és ki tudjunk állni egymás mellett, és meg tudjuk védeni egymást, és tartani tudjuk egymást. Uram, add nekünk a Te szent lelkedet, hogy megvalósuljon a Te akaratod, hogy olyan közösséggé, olyan gyülekezetté legyünk, amelyen a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Amen.